Na nézzük akkor az OTP témát, ugye tegnap már beszámoltunk róla, hogy milyen jó formában van az OTP, amikor kijött a gyorsjelentés. Soha nem volt még olyan magas bevétele, működési eredménye vagy korrigált profitja az OTP-nek, mint az idei második negyedévben. Hogy ehhez mi kellett, azt fogjuk most megbeszélni Nagy Andrással, az Erste Befektetési ZRT részvényelemzőjével. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mennyire volt meglepő ez az OTP eredmény, mondjuk adott esetben számodra?
Részben meglepetés volt, hogy a felül teljesítette mind az ESZT-nek, mind pedig a piaci konszenzus szerinti várakozásokat. Viszont abban a szempontból viszont csak részben volt meglepetés, hogy azért a gyorsjelentést megelőző napokban, azért amiket banki gyorsjelentéseket láttunk, például egy UniCredit vagy egy Raiffeisen gyorsjelentés, ott azért már láttuk azt, hogy jelentős pozitív meglepetések voltak a piaci várakozásokhoz képest, és ugye mind az UniCreditnél, mint pedig a Raiffeisennél, ezek elsősorban Oroszországhoz kapcsolódtak, ugye ami az OTP-nél is egy erőteljes téma. Tehát ilyen szempontból azért így, én azt mondanám, hogy benne volt a pakliba, hogy a várakozásokhoz képest egy pozitív meglepetést fogunk látni, de ehhez képest is azért nagyon jó számokat tett közzé tegnap hajnalban az OTP.
Hát figyelj, a körülmények nem túl jók. Ugye nő az infláció, ami a banknak talán jó, mert ugye a hitel kamatokat tudja emelni, de közben emelni kell a betéti kamatot. És ugye van egy orosz kitettsége, meg egy ukrán kitettség az OTP-nek, ahol ugye háború van. Általában egy ilyen gazdasági válság fenyeget, ahol az emberek nem azzal vannak elfoglalva, hogy hitelt vegyenek fel, hanem inkább megtakarítanak. Szóval így a körülmények első pillantása nem nagyon kedveznek a bankszektornak. Hogy jött akkor mégis össze ez a remek eredmény?
Úgy, hogy amiket elmondtál, azoknak a nagy része majd inkább a második fél évben jelenthet problémát, hogyha így nagyon röviden akarok válaszolni a kérdésedre. Ugye elsősorban az, hogy esetleg majd jön egy gazdasági lassulás valószínűleg, ami esetleg recesszióba is csúszhat a régió egyes országaiban, és ez majd egy megnövekedett céltartalékképzést eredményezhet egy hitelportfólió romlás miatt. Ennek még nem látszottak a jelei, hanem inkább majd ez a második fél évre vonatkozik, és éppen ezért volt az, hogy egy picit óvatosan is fogalmazott az OTP-nek a menedzsmentje, a mi meglátásunk szerint. Ugye azt mondták, hogy a 2021-es évhez hasonló tőkearányos nyerességet érhetnek el, hogy ez egy 18%, most a második negyed évben bőven 20% fölötti értéket láttunk, 21,7%-ot, ha jól emlékszek, korrigált mutató tekintetében. Tehát ehhez képest ezért visszafogottabb az OTP menedzsmentjének a kilátása. Illetve olyan szempontból sem volt azért ez egy normális negyed év még, hogyha megnézzük a céltartalék képzésnek az alakulását, akkor ugye egy ilyen 30 milliárd körüli összeget céltartalékolt az OTP, ugye ez mindig a hitelekhez tartozik, és ez gyakorlatilag egy az egyben Ukrajnára, illetve Oroszországhoz kapcsolódott, ugye a pontos érték az 32 milliárd forint volt egyébként, és hogyha megnézzük a régió többi országát, és például Magyarországot, akkor itt vagy nem voltak céltartalékképzések, vagy Magyarország esetében még céltartalék visszaírások voltak. Uh-huh. Ugye ez még mindig egy ilyen Covid-nak a lecsengése egyébként, hogy a Covid-nál nagyon erőteljesen céltartalékot képzett az OTP, ugye ahhoz képest nem annyira negatív szenáriók valósultak meg, itt fel lehetett oldani ezeket a céltartalékokat. Viszont a következő negyed évek most már tényleg a normalizálódásról szólhatnak. Ugye egyrészt, hogy talán Oroszország és Ukrajnában sem lesznek akkora céltartalékképzések. Ugye itt főként Ukrajna az továbbra is nagyon bizonytalan, viszont Oroszországban azért valószínűleg már nem lesznek ekkora céltartalékképzések. Viszont az régió többi országában a gyengébb makrogazdaság miatt viszont valószínűleg majd növelni kell a céltartalék képzéseket. És említetted az inflációt, és ez egy nagyon érdekes dolog volt a gyors jelentésben, hogy például az infláció nagyon nagy mértékben támogatta a vállalati hitelezését az OTP-nek. Uh-huh. Itt a második negyedévben a vállalati hitelezés volt az a hitelezési szegmens, ami negyedévben negyedév alapon a legnagyobb mértékben tudott növekedni, akár Magyarországon, akár ha csoportszinten vizsgáljuk. És itt az az egyszerű magyarázat volt, hogy egyrészt a infláció miatt, ugye egyre nagyobb készleteket próbáltak meg felhalmozni a vállalatok, Ugye azt látják, hogy mindennek megy fel az ára, akkor gyorsan bevásárolunk, hogy nekünk még olcsó legyen a raktárkészletünk, viszont ugye ez igényel egyfajta finanszírozást, és ez pedig lehetőséget biztosított a bankoknak, ugye, hogy a vállalati hitelezési szegmensben tudjanak terjeszkedni. És ráadásul nem csak, hogy mennyiségben növelték a készleteket a vállalatok, hanem ugye inflációs környezetben ugye ezt egy magasabb áron tudták megtenni, tehát innen is még jött egy extra finanszírozási igény nekik a raktárkészletek feltöltése kapcsán.
És mi van az extra profitadóval, meg a kamatstoppal? Hát az azért csak meglátszik
igen, meg
a bank.
Ebben a gazdasági környezetben a bedőlő hitelekkel, vagy legalábbis az, ami ezzel fenyeget.
Ugye, ahogy előbb megbeszéltük, a bedőlő hitelek az majd inkább a második fél évtől lehet aktuális. A egyéb tétek, amiket itt említettek, ez az extra profit adó, illetve a kamatstop, hitelmoratórium, ezek egyszeri tételként jelennek meg. Ugye az egyszeri tételek azok összesen 86 milliárd forintot értek el, tehát az nagyon nagy tétel volt. Még így is picit kisebb egyébként, mint amire számítani lehetett volna. És ezért van az, hogy a korrigált profit, vagy a bevételek, vagy az üzemi eredmény az csúcsokat döntött, és ugye a korrigált eredménye a banknak az 162 milliárd lett, viszont a számvitelileg kimutatott profit az 76 milliárd forint lett csak, mert közte vannak ezek a hatalmas korrekciós tételek. A legnagyobb ezek közül ez az extra profit adó, az közel 68 milliárd forint volt, még így is picit kisebb, mint amit az OTP korábban kommunikált. Ugye az OTP-nél azért jellemző ez a fajta óvatosság, hogy minden ilyen különadós intézkedésnél inkább egy ilyen pessimistább szkenáriót számolnak ki elsőre, és azt kommunikálják, aztán legfeljebb majd a gyors jelentésnél pozitív meglepetés lesz, hogy valami kedvezményt esetleg el lehetett számolni. Illetve itt, amit említettünk, még ez a kamatstop intézkedés, az egy 10 milliárdos tétel volt a negyedévben az OTP-nek. Ezen kívül még ilyen egyszeri tételként például megjelent a Sberbankhoz kapcsolódó költségek, ugye ott volt a bankrendszernek egy befizetési kötelezettsége, ugye ott vannak rá remények, hogy ezek majd valamikor a jövőben talán részben megtérülnek, de a mostani negyedévben ez is egy 2,5 milliárdos egyszeri negatív tételt okozott az OTP-nek.
Bencsik László is megszólalt a gyors jelentés után a tegnapi napon, ő például mondta azt, ha már kockázatokról beszélünk, hogy a működési költségeik ugrottak meg nagyon-nagyon keményen. Hát ugye az nem csoda, mert ugye a munkabérek is nőnek, ugye az infláció miatt egy energiárrobbanás van, és azért hát gondolom a bankfiókokba is fűteni, meg világítani kell, és azt mondta, hogy ez jelent majd igazán nagy kihívást a csoport számára a jövőben.
Így igaz, hogy mindenhol azt látjuk, hogy azért a munkabérek azok emelkednek ebben az inflációs környezetben, és ez tényleg növeli a működési kiadásokat. Ez alól a bankrendszer sem kivétel.
Mi a hír az akvizíciókról? Mert ugye az OTP óvatosan ugyan, ahogy fogalmaztál, nagyon óvatos és nagyon konzervatív politikát, üzletpolitikát folytat az OTP, de azért időről időre akvirál. Itt két irány is látszik. Hát nagy kérdés az, hogy mi lesz hosszú távon az orosz és az ukrán leányvállalatával, hiszen Oroszországot a nemzetközi szankciók sújtják, és nem nagyon örülnek Európában, ha valaki üzletel az oroszokkal, már pedig az OTP ezt teszi, ha ott van a leánybankkal. Hát Ukrajna meg egy háborúban álló, szétlőtt ország, nagy kérdés, hogy ott érdemes-e kitartani. Ez az egyik serpenyője a mérlegnek, a másik meg, hogy közben azért gondolom nézelődik az OTP, hogy itt a régióban van-e olyan bank, amit még felvásárolhat. Erről lehet-e tudni valamit?
Az akvizíciók azok talán most egy picit lekerültek a napirendről, sokkal inkább a gyors jelentésben úgymond az integrációra helyezték a hangsúlyt, tehát hogy a már felvásárolt bankoknál lezárják az akvizíciós folyamatot, és sikerüljön őket beintegrálni az OTP bankcsoportba. Ugye elsősorban itt ugye Albánia az, ami már lezárult, és indul ez az integrációs folyamat, illetve majd ugye a Szlovéniában pedig hamarosan le fog zárulni a teljes felvásárlási folyamat, és ugye azt is integrálni kell az OTP-nek a szervezetébe. Tehát inkább ezekről volt szó. Ami még érdekes volt, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az üzbegisztáni terjeszkedés az lekerült a napirendről, hogy az leginkább még 2021-ben volt egy sztori, hogy ugye Üzbegisztánban próbálnának egy bankot privatizálni. Aztán az elmúlt hónapokban már lehetett érezni igazából itt az orosz-ukrán háború kirobbanása óta, hogy hát valószínűleg ezt a tervet nem fogja megvalósítani az OTP. Ugye Üzbegisztánnak nagyon szoros gazdasági kapcsolatai vannak Oroszországgal, tehát ilyen szempontból az is áttételesen, de egy jelentős orosz kitettséget jelentett volna az OTP-nek, tehát ilyen szempontból szerintem logikus, hogy jelenleg nem erre fókuszálnak. Ukrajnával kapcsolatban nagyon eltökélt az OTP, hogy maradni tervez. Ugye abban bíznak, hogy egy ilyen újraépítési hullám lesz majd.
Az remek üzleti lehetőség, igen.
Igen, és ez egy komoly üzleti lehetőség. Nyilván lesznek majd amerikai, meg európai uniós támogatások, de hát nyilván ott egy nagyon komoly hitelezésre is szükség lesz az ország újraépítése szempontjából. Oroszországgal kapcsolatban nem ennyire elkötelezett az OTP, ott ugye folyamatosan vizsgálják a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne eladni, hogyan lehetne az orosz kitettséget csökkenteni. Van is orosz helyi érdeklődés, tehát orosz erre kapcsolódású bank érdeklődne az OTP iránt. Egyelőre nem döntöttek arról, hogy értékesítik-e. Ugye nyilván egyrészt ez mindig egy ár kérdése, hogy szívesen eladnák, de azért nem bármi áron. Másrészt jelenleg nem annyira könnyű eladni Oroszországban egy bankot, és nem csak az Oroszország megítélése miatt, hanem azért is, mert hogy egy elnöki rendelet megnehezíti a külföldi tulajdonú bankoknak az értékesítését. Nem teljesen lehetetlen egy ilyen, de jelenleg extra engedélyek szükségesek ehhez, hogy meg lehessen valósítani egy ilyen tranzakciót. Tehát lényegében most Oroszországban azért ettől függetlenül továbbra is megy az üzlet, viszont azért látszik, hogy az OTP próbálja csökkenteni az oroszországi kitettségét, a hitelkitettségét, elsősorban a vállalati oldalon.
Na, akkor már csak egy kérdés marad, az árfolyam az nem tükrözi ezeket a remek eredményeket a tőzsdén. Segíthetnek-e mondjuk akkor az emiatt csalódott részvényesekben mondjuk egy jó kis osztalékkal? A kilátások, a jelenlegi eredmények ugyanis jók, tehát elvileg lenne rá keret, de a kilátások meg bizonytalanok.
Nagyon óvatosan fogalmazott ezzel kapcsolatban a menedzsment. Talán valami olyan hangzott el, hogy úgy ítélik meg, hogy a kisbefektetők megérdemelnének egy osztalékot, ugye azért már, hogy kitartanak ebben a nehéz időszakban is az OTP részvények mellett, viszont ennél több részletet igazából nem tudtunk meg az OTP-vel kapcsolatban. Én azt mondanám, hogy azért itt is ez a fajta óvatosság tükröződött, hogy ki tudja, hogy mit hoz majd az év második fele. Szerintem majd inkább az év vége felé fog ezzel kapcsolatban komolyabb kommunikációt megfogalmazni az OTP. Tehát, hogyha a jövedelmezőséget nézzük, vagy éppen a tőke megfelelésnek a nagyon magas szintjét, hogy a tőke megfelelés, ez a CET1-rát, az 16,4% volt, tehát bőven a szabályozói maximumok fölött. Tehát én azt mondanám, hogyha nem lesz egy nagyon nagy gazdasági romlás, és nem lesz egy nagyon ezzel összefüggésben egy nagymértékű hitelportfólió romlás az OTP-nél, akkor szerintem lehet számítani az osztalékra jövőre is.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Jó munkát!
További szép napot kívánok!
Szia! Nagy Andrással, az Erste befektetési ZRT részvényelemzőjével néztük meg, hogy mi áll az OTP remek teljesítménye mögött.